Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió a bizalom hangján 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában kolléganőm, Mészáros Erika, aki ugye tanár is, és a Halas Rádióban dolgozott, most már múlt időben mondom, műsorvezetőként, de hát más minőségben reméljük, hogy gyakran fogunk vele találkozni. Szervusz, Erika!
Szervusz, Ági, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Ezt a mai beszélgetést pont a búcsú szülte meg, amikor Erika hát mondta, hogy nem tudja tovább vállalni, legalábbis rendszeresen ezt a posztot. Miért hagyod abba, illetve miért kezdted el a műsorvezetést, mesélj nekünk egy kicsit előjáróban.
Talán onnan indítanám, hogy mindig is nagy álmom volt, hogy a médiába egy picit belekóstolhassak. Talán ugye még az a nemzedék vagyok, ez már nem mindenkinek egyértelmű, hogy az Endre Judit volt az egyik olyan műsorvezetőnő, akire ha rá lehetett nézni, akkor egy ilyen békesség öntött el az embert, és mondtam, hogy hát ha egyszer ilyesmit lehetne csinálni, az nagy boldogság lenne. Gyermekeim születése előtt 4 évet dolgozhattam a Halas Televíziónál műsorvezetőként, ez nagyon-nagyon nagy élmény volt számomra, ezt a szakmát is meg kell tanulni, és hálás vagyok a kollégáknak, mert ott nagyon sokat segítettek. Nyilván az emberben van valamennyi ösztönösség, de nagyon sok szakmai rész van hátul, és ezt csak ott lehet megtanulni a kamerák mögött. És akkor úgy felsejlett bennem, rádiót is szeretem hallgatni, mi szerintem itt mindenki más, hogyha főz a konyhában, akkor az szól, hogy egy rádiózást is milyen jó lenne kipróbálni. Tehát ez motivált, hogy ezt a műfajt is, ugye a hangomat sokan dicsérték, hogy kellemes hangzása van, és akkor az úgy felmotivált, hogy milyen lehetne egy mikrofon mögött ülve dolgozni. Igazából ugye, amit mi annak idején megbeszéltünk, hogy mit vállaltam volna a rádiónál, kicsit másképp alakult. És picit...
Ezt nem mondtam, és a hallgatók nem tudják, hogy Erika nem csak hogy vágyakozott erre a dologra, hanem megkeresett, amikor indult a rádió, mert hogy az álmainkat segíteni kell megvalósulni, akkor elindult ez a folyamat.
Akkor még csak az volt az álom, hogy egy kis magazin műsorvezetése lenne, de aztán úgy fordult, hogy szükség volt rám műsorvezetőként is, és akkor azt gondoltam, hogy hát ez aztán a mély víz, itt ki lehet próbálni.
Miért hagytad abba mégis most?
Szerintem egy fél év az már elég ahhoz, hogy az ember föltérképezze, hogy mi az, amit szeret csinálni, vagy mi az, amire mondjuk a szabad idejét a családtól kiszakítja, mert azt gondolom, hogy ez hatalmas áldozatokat ad, és csak akkor érdemes csinálni, hogyha nagyon jól érzi ebben magát az ember. Tehát a mikrofon nincsen ellentétes érzésem, de a számítógép és azoknak a programjaival már inkább, tehát nekem, ami ilyen technikai dolog elvégzése, az nehézséget okoz, vagy legalábbis olyat, amit nem annyira szívesen csinálok, megtanulom, tehát mondtam, hogy így egy irányba egyszer láttam, megcsinálom, de nehéz nekem erre a szabad időmet azt mondani, hogy rászánom. Tehát ha csak a mikrofon lenne és a beszéd, az egészen más, azt nagyon szeretem. És igazából a másik, ami még közbeszólt, hogy ez majdnem 3 órát vett igénybe egy délutánomban, és ez a családommal együtt ez már nagyon-nagyon-nagyon sok. Főleg a betegségek meg, amikor az apró hétköznapok mennek, akkor sok a 3 óra, hogy kimondva nem, de a gyakorlatban igen, és akkor úgy éreztem az év végén, hogy a terhelésnek is van egy határa, amit elbír az ember, vagy nem. És szerintem életem legnehezebb döntése volt azt mondani, hogy nem szeretném folytatni. Tehát ezt a legnehezebb kimondani, mert az ember olyan hősiesen tudna belehalni mindenbe.
És akkor most meg is állítom Erikát, mert amikor nekem ezt elmondta, én teljesen láttam, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly érett döntés, és ami miatt most ezt a magazin műsort ennek a témának szánjuk, az éppen ez a döntés. Mert hogy hát egyrészt nagyon sajnáljuk a rádió, hogy nem vagy tovább, de én teljesen egyetértettem a döntéseddel, és amikor elmondtad, hogy hogyan zajlott le ennek a folyamata, tehát hogy milyen pontokon mentél át a fáradtságban, ugye 2 kisgyermekes anyukaként, hány évesek a gyerekek?
3 és 5.
Akkor én azt mondtam, hogy imádom az ilyen bátor nők, aki nem engedi, hogy belehaljon halálig valamibe, hanem talán megtalálja azt a pontot, amikor még megáll és kilábal ebből. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni most néhány gondolatot, aztán folytatjuk majd a következő blogban hosszan.
A pontokat és a megállásokat szerintem van egy ilyen lejtő, amin a fáradtság lemegy, legalábbis ezt így egy könyvben most azóta olvastam és így tapasztaltam. És szerintem vannak olyanok, akik bölcsebbek és megállnak félúton, de én az a típus vagyok, aki belehal és lemegy az aljára. Tehát, hogy én a gödör alján tudom azt mondani, amikor már fizikailag képtelenség élni, vagy nem tudom, tehát a fáradtságnak olyan szintjei vannak, most ezt így megtapasztaltam, majd kifejtjük akkor a következőben, amikor nincs más választásod, mint valamire nemet mondani. És ezért választottam ezt.
Hallgatóink maradjanak velünk, ugyanis nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélni. Azt gondolom, hogy sokan fognak tudni azonosulni Erikának a helyzetével, és hát ha a kilábalás és a megoldás útjai is segítséget fognak nyújtani sokaknak. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió a bizalom hangján szeretettel köszöntöm a hallgatókat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Vendégem Mészáros Erika, aki kolléganőm volt, műsorvezetőként dolgozott a rádióban, de most visszatér a családhoz, a tanításhoz, és hát a rádióban lévő munkáját szünetelteti. Arról beszélgetünk, hogy miért tette ezt. Aki velünk tartott az előző blogban, hallhatta, hogy 2 kisgyermek, teljes állás, mindenütt másutt, ez olyan fáradtsági szintet idézett jött elő, ami hát ezt a döntést meghozta. Hogy is volt ez az év? Hogy zajlott ez a fizikai, mentális fáradtság? Milyen állomásai voltak? Mert hogy ez azt gondolom nagyon sokak számára tanulságos lehet.
Onnan kezdeném talán, hogy szerintem mindenki, aki otthon van a kisgyerekével, mindenki más típusú ember. Van egy határ, amit hogyha elérünk, akkor mindenképpen érezzük, hogy valami mást is kell csinálni. Nagyon nagy dolog anyának lenni, és szerintem senki nem tudja elképzelni, amíg a kezében nem rakják a gyerekét, hogy milyen, és még akkor se tud semmit. Tehát tulajdonképpen akkor jön rá, hogy nem tud semmit, és mindent meg kell tanulni. Nagyon-nagyon nagy igénybevételű folyamat. Nekem úgy adódott az életben, hogy 8 év házasság után született az első gyermekünk, tehát én nekem volt időm fölkészülni, és nagyon-nagyon vártam. Tehát nem az a típusú anya vagyok, aki sok mindent kihagyott az életéből, mert született a gyereke. Én úgy mondhatnám, hogy nagyon sok minden megtörtént velem, és már csak a gyermek hiányzott az életemből. Én úgy gondoltam, meg amennyire pedagógusként is tisztában vagyok vele, hogy az első életévek nagyon fontosak, és az anyának maximálisan oda kell a gyermek mellé tennie magát, és vele együtt kell felnőni, lélegezni mindent. És úgy is gondoltam, hogy ezt így fogom élni, így is lett. Hát a jó Istennek hála, 2 gyermekünk is született, vissza sem mentem ugye dolgozni, mert 2 év van közöttük. De ez nagyon-nagyon-nagyon megterhelő dolog, és nagyon más. Szerintem mindenkinek vannak elképzelései, aztán vagy csalódik, vagy vannak pozitív részek. Én nekem azért az otthoni időszakból mondjuk az 5 év, amit otthon töltöttem, elég volt. Tehát ott is megéreztem, hogy van egy elég, amikor már nem lehet tovább. Tehát, hogy kell valami más csinálni ahhoz, hogy az ember normális anya maradjon, és ne bolonduljon bele a mindennapokba, meg a kakispelusba, meg a rohangálásba, meg a mosogatás, meg szinte minden ugyanúgy, mindig ugyanúgy.
Én ezt abszolút megértem, én ebből írtam a szakdolgozatomat, gyesesek pszichológiája, és ezt kutattam. Majd erről fogunk is beszélgetni a hallgatókkal, mert ez egy nagyon komoly dolog, amiről Erika beszél. Kívülről mindenki irigyel, belülről pedig iszonyúan nehéz.
És azt gondolom, hogy ezen a skálán is rengeteg típusú ember mozog. Van, aki 8 gyereket is bevállal, és boldog békességgel fel tudja magát ajánlani ennek, viszont van, aki kevésbé. Én sokat dolgoztam előtte is, ugye már akkor is dolgoztam a televíziónál is pedagógusként is, és ez az élet egy ritmust ad. És aki megszokja, annak nehéz ebből hosszú távon kilépni. Kicsi távon nagyon jó, de az 5 év nekem a határ volt, és nagyon vágytam vissza az iskolába. Én nagyon reménykedtem benne, hogy sok pozitív dolog érne, de hát az emberrel mindig vannak meglepetések vagy csalódások. És nagyon emlékszem, egy pedagógus kollégám mondatára azt mondta, hogy majdnem meghalt, neki csak egy gyereke volt, mikor visszament és első osztályt kapott. Na hát én 2 gyerek mellől mentem vissza, és első osztályba kerültem. Hát nem nagyon tudom elemezni, tehát a...
Illetve a rádió, ne felejtsük el,
meg a televízió. Igen, tehát volt itt minden, mondtam én is nagy kanállal bele a levesbe, mondtam, amit bírunk, csinálunk, tehát úgy indultam neki, hogy hát végül is az ember azért azt mondja, 34 éves, hogy mindent bír, és azért nagyon jó volt ez az év, hogy rájöttem, hogy nem. Tehát nem lehet mindent bírni. Nagyon-nagyon hamar kifáradtam én, hamar, hát mondjuk 2-3 hónap, meg a gyerekek óvodai betegség, ezt mindenki tudja, hogy az ember éjszaka is fönt van, meg nappal is fönt van, az sokáig szintén nem jó, a kipihenésre nem jut idő. Tehát ez egy ilyen fokozatos lépcsőként ment át. Ráadásul talán azt mondhatom, most egy picit ilyen nehezebb gyerekanyag került a kezem alá az iskolában, ami pedagógiailag is föladta a leckét, és ez így együtt globálisan nagyon nagy fáradtságot okozott.
Ugye első osztály az mindig a legnehezebb
szakma.
Akkor van a beszoktatása a gyerekeknek az iskolai követelmények keretei közé valamilyen szinten.
Mivel láttam most az első napot itt az iskolában, tehát azok a kollégák most rettenetesen fáradtak, mert ennek a lépcsőit megjárni talán azt hiszem, hogy a legnehezebb dolog. Én mindig mondtam, hogy az elsősöknek dupla fizetést kellene adni, hogy kivírják, mert ahhoz, hogy valóban egy osztályt kovácsoljunk, az nem csak egy pedagógiai munka, hanem hihetetlen nagy
idegi, fizikai.
Így van, meg nevelési is, tehát ott kell a legjobban odafigyelni. Én tudom, hogy 2 szóval rosszat lehet tenni egy gyermek egész életére. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mit mond az ember, és írtóra oda kell koncentrálni magára, hogy csak a pozitív részeket tudja kiemelni, még akkor is a hullafáradt, pedig ez sokszor előfordul azért. És akkor így mentek a lépcsők, ahogy így mentünk bele az évbe, volt 2 nagy betegsége a gyerekeimnek, és az nagyon rossz, mert az egyik 3 hétig elhúzódott, és az majdnem egy hónapot tesz ki, tehát az hihetetlen, azt el sem tudom mondani. És ugyan tavasz környékén akkor már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megfáradtam. Már úgy decemberben éreztem, hogy ebből nem lesz jó, de tavasszal az már a teljes fizikai szellemi fáradtság volt.
Tanúsíthatom, ugye együtt indultunk, Erika jelen volt a születésnél, és még az elején az a hihetetlen hív és lendület, hiszen ő szeretett volna idejönni és kipróbálni magát, és én tudom, hogy mi egyesről visszamenni dolgozni, tehát az ember boldog mindentől, ami más, ami megmozgatja végre a fantáziáját.
És föl lehet venni szép ruhát végre, nem föl, csak a melegítőt.
Föl lehet venni szép ruhát, én soha nem láttam ennyire fáradtnak Erikát, mindig sápat volt, keveset beszélt. Azt gondolom, hogy nagyon riasztóak voltak a jelek kívülről is.
A tévénél vannak kollégák, és hogyha nézni kell valakire, mindig könnyebb mosolyogni, mint itt az egy mikrofonnál. Ez is egy nagy tapasztalat nekem a rádióból, hogy ez egy nagyon más műfaj. Tehát mosolygó hangot mondani, az nem könnyű dolog. Tehát ez hogy könnyűnek tűnik, de én hallgatom a kollégákat, és lehet tudni, hogy kinek mosolyog a hang, és én tudom, hogy az enyém nem mosolygott, mert hallgattam. Ez is zavart.
Hallgatóink, maradjanak velünk, tovább fogunk hamarosan beszélgetni zene után. A arról, hogy mi történt ezután a mélypont után, hogyan történtek a változások, milyen belső és külső történések segítették Erikát ahhoz, hogy most végre igaziból mosolyogva ül itt szembe előttünk, és a hangja is mosolyog.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió a bizalom hangján szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Nagyon különleges a helyzet, hiszen volt műsorvezető kollégám, a Mészáros Erikával beszélgetek, aki szeptember 1-től a rádiós műsorvezetést abba hagyja, nem véletlenül, mert hogy olyan fázisba jutott az élete, hogy olyan túlterhelés alatt volt, amire megállt mondott, és hogy erről beszélgetünk. Nagyon őszinte hangú beszélgetésben vagyunk, és ezt fogjuk most folytatni. Ugye az előző blogban arról beszéltél, hogy milyen fizikai, ugye két kisgyerek, elsős osztály, azért tévében is dolgoztál, nálunk is dolgoztál a rádióban, tehát hogy a fizikai és szellemi fáradtságnak olyan fokára jutottál el, ami a gödör alja, így fogalmaztál. Milyen belső történéseken mentél át e közben, ugye te hívő ember vagy.
Igen, én keresztény ember vagyok, és azt gondolom, nagyon, ez nagyon érdekes volt ez az év. Akik ismernek így, én a baptista gyülekezetben járok, akik ismernek közelebbről, azok látták, hogy valami nincs rendben. Ahogyan én is tudtam, hogy valami nincsen rendben. Talán december elején éreztem azt, amikor úgy, ez biztos egy ismerős érzés, hogy valamit elkezdesz, mindent beleadsz, és egyszerűen elfáradsz. Tehát van egy pont, amikor így, nem is tudom, megszakad az emberben a lelkesedés, talán így
megtörik
mondanám.
Megtörik valami megtörik az emberben, ezt. Nekem így fogalmaztál.
Fizikailag lehet érezni, ez nagyon érdekes. Mert nekem még ilyen fajta tapasztalatom nem volt, volt már párszor az életem ilyen mélyebb időszak, de ezt nem. Tehát, hogy úgy mindent beleadsz, és mégis megállt érzel. Ez lelkileg is így volt. Ez nagyon-nagyon érdekes erről beszélni, hogy mit is él át az ember a szívében, vagy a lelkében, mert aki szerintem Istennel kapcsolatban van, azt mondják, hogy könnyedében meg tudja oldani a gondokat. De nagyon érdekes, hogy azért önmagunkat is kell elég ismerni ahhoz, hogy hogy zajlik le nálunk akár pszichológiailag, vagy a saját emberi alkatunkhoz mérten egy folyamat. És én az a típus vagyok, ilyen hát tínédzser koromban mondhatni, a mártír, tehát hogy én hagyom magam szenvedni.
Tehát kötelesség teljesítő, igen, vagy a végtelenségig.
Hittől függetlenül, vagy nem, a végsőkig. Tehát hogy úgy gondolom, tehát ez nagyon érdekes, és abban nagyon hiszek, hogy Isten bármiben tud segíteni, amiben vagyunk, a gödör alján és fönt a tetőn is, de van, amikor az ember azt mondja, hogy na hát akkor most én ezt megcsinálom. Főleg, hogyha vannak olyan tapasztalataink, vagy olyan dolgok a háttérben, ami alapján azt feltételezik rólunk, hogy ezt meg is tudjuk csinálni, mert van hozzá adottságunk, energiánk, bármink. És én azt gondolom, hogy itt kihúztam egy kicsit a kezemet, úgymond Isten irányítása alól mondhatni így, vagy legalábbis nem kértem annyira tanácsot. Nem volt
nem
annyi
érezted
időm.
Ezt az erőt.
Igen, és nem volt annyi időm a lelki dolgokra. Tehát annyira, ez nagyon érdekes, hogy a fizikai fáradtság és a leterheltség, tehát nyilván a lélek és a test összefügg, nem lehet elválasztani, egy picit ráment itt a lelki dolgokra. Nekem ez egy nagyon fura dolog, olyan szempontból, hogy hosszú hónapokon át képes voltam már. Annyira el lehet fáradni, ezt nem is tudom, nehéz elmagyarázni, annyira el lehet fáradni, hogy az ember a hitét is elveszti, annak ellenére, hogy én most már lassan 14 éve vagy még több keresztény ember vagyok, nagyon meg lehet fáradni.
Nem találja az ember azt a kezet, amiben bele tud kapaszkodni. A szellem és
akkor
fizikai
is, ha ott van mellette,
miatt?
És akkor is, hogyha tudja, és akkor is, ha már tapasztalta, és ez volt nekem a legnagyobb kérdés, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Olyan sokszor beszélgettünk a testvérekkel, tehát a barátainkkal, akik látták, hogy gond van velem, és sokan adtak tanácsokat, és nem mentek, nem működtek a tanácsok. Na de hát miért nem erre utólag azért rájön az ember, mert van egy pont, amikor képtelen vagy lépni előre egyet. Tudod, hogy meg kell lépni ezt a lépést, akár lelki részben, vagy bárhogy, de nem vagy képes rá.
A fáradtság miatt teszem fel?
Is. Nem mondhatom, hogy csak a fáradtság miatt. Ez természetemnél fogva, azt is örököljük valamilyen szinten, hogy az én családomból azért ez egy ilyen konokap természet van belém ültetve, úgyhogy ezzel is meg kell harcolnom.
Mit értsünk ezzel alatt? Tehát, hogy például megállt a feladatokban, vagy hogy mondjuk segítséget kér.
Segítséget kérni.
Akár
igen.
Embertől, akár Istentől.
Igen, azt a lépést meglépni nagyon nehéz. Amikor már tudod, hogy szükség van rá, de nem vagy képes lépni. Akkor is, hogyha tudod, hogy szükség van rá, és még ott áll az ember, nem gondolkodik, úgy gondolja, hogy vagy kibírom, vagy belehalok, de akkor se lépek. És ez a makacság, ez néha bennem előjön, hál' Istennek nem annyira sűrűn ezen a téren.
Szerintem ez magyar virtus is egyébként, igen. Tehát valahol szerintem a magyar mentalitásban azt látom, hogy benne van, hogy halljál bele, az nemes dolog, de hogy segítséget kérni, vagy bevallani, hogy valami fáraszt, és nem érzem jól magam, az olyan nyimnyám hisztisnek tartjuk azokat az embereket. Tehát itt nálunk a mártíromság, ez egy ilyen divat, ami pedig egy nagy butaság, én azt gondolom.
Az. Nagyon rámegy az embernek sok mindene. És akkor júliusban volt, december után először az, amikor azt mondtam, hogy most ezt a lépést meglépem, de azért ezt nagyon jó így visszanézni, akkor már ugye az iskolából kifelé és a fáradtságból picit kifelé. Tehát,
és mi segített a fordulóponton, azt még nem mondtuk el a végső döntés előtt. Nekem beszéltél erről.
Igen, két dolog segített. Az egyik az, a mi gyülekezetünkben van egy kis csoport, aki összejár beszélgetni és imádkozni, és végre egyszer, amit mondtak, meg is hallottam. Addig is hallottam, csak akkor...
Nem engedted közel magadhoz.
Meghallottam, igen, talán így mondanám. És szerintem, amikor az ember úgy tényleg őszinte képes lenni Isten felé, de azt szerintem ez az élet más területén is így működik, akkor várhat olyan választ, ami segít is. Ez volt az egyik. A másik pedig pont nagyon ritkán jutunk el Kismunfél egyházára, van egy ott egy keresztény könyvesbolt, és ott azért szemezget az ember, néha nagyon jó könyveket lehet. Egy olyan könyv akadt a kezembe, aminek szeretem a címét, magyar ember szerintem egy ilyen drasztikus címtől, Eriad. Én szeretem ezeket a könyveket, néha abban van a legjobb tartalom. James Dobsonnak könyve volt ez, és az volt ráírva, hogy 7 tanács kiégett szülőknek, nem mondom, ez az, ez kell nekem.
Megtaláltam.
De beleolvastam, mert anélkül nem hozok el ilyen könyveket, és nagyon-nagyon életszerű példák voltak benne, és megdöbbentem, ott minden lépcsőjét megtaláltam a kifáradás alapján való kiégésnek, ami okozhat ugye egyszerűen a szülő, tehát mindenféle kiégést úgymond, tehát a testi, a fizikai, a lelki, és ez úgy egymást viszi egy magával, és hihetetlen volt, hogy elolvastam, hogy azokat a lépcsőket bejártam, sajnos a legutolsóra is eljutottam, hát ajánlom szívből mindenkinek, hogyha nem is jut el oda, de olvass el, mert nagyon tanulságos, illetve az a 7 tanács az élet 7 területére vonatkozik, hogy kinek mi a nehézsége, hogy ki az, aki karrierista, és azért, kinek a pénz, és azért, kinek az idő, és azért, hogy mi az, ami el tudja olyan szintre vezetni, hogy egyrészt a családjától messze kerül, szülőként kudarcot van, mert azt érzi belülről, ha bevallja, hanem akkor is, illetve hogy egyszerűen nem képes azokat a dolgokat elvégezni, amit megálmodott. Tehát ez egy nagyon tanulságos könyv volt nekem, és ott mindenben magamra ismertem, és mondtam, hogy végre valaki, ott egy pszichológus tanácsát is kérték, és ezeket a lépcsőket az ő lépcsői alapján írták le, el tudtam olvasni magamat, hogy mi van benne. És
megtaláltad, hogy mi a probléma.
És nem mondom, hogy könnyű a gödör aljáról följönni, mert nem lehet felugrani, mint egy hatalmas rudugró, mert képtelenség, de el lehet kezdeni fölsétálni, és azóta ez a séta indult fölfelé, és nagyon jó. Tehát muszáj ezen az úton menni.
És hogy hogyan történtek meg ezek a lépések Erika életében, azt zene után fogjuk folytatni az ő segítségével.
Halas Rádió, 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió, a bizalom hangján szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm Mészáros Erikát itt a 153 lélekmód magazin Szülőtanoda mai adásában. Ugye ő szeptember 1-től már nem a mi műsorvezetőnk, de azért reméljük, hogy még fogunk együtt dolgozni. Arról beszéltünk, hogy mi hozta meg az életében azt a döntést, hogy mondjuk ezt a munkáját abba hagyja, mert hogy szülőként, kisgyerekes szülőként most egy éve ugye visszaállva a munkába, nagyon-nagyon kemény időszakon ment át, a szellemi fizikai fáradtságnak a sok-sok munka olyan pontjára juttatta el, amit hát nevezhetünk kiégésnek, totális megfáradásnak, és hogy erről van nekünk nagyon-nagyon őszintén, hogy hogyan ismerte föl az eddigiekben, nagyjából odáig jutottunk, hogy hogyan ismerte föl a, mindjárt elmondja a szakirodalom segítségével többek között, hogy hova jutott, és hogy a kifelé vezető lépcsőkről mesél most nekünk.
Igen, akkor a szakirodalmat el is mondanám itt rögtön az elején. James Dobsonnak a könyve a 7 tanács kiégett szülőknek. Ez egy nagyon rövid kis írómány, egyébként talán 100 oldal sincs, körülbelül 3-4 órát olvastam el, főleg, hogy nagyon érdekelt, meg hihetetlenül olvasmányos, és nagyon gyakorlati példák vannak benne, tehát olyan emberek életét veszi, akinek mondjuk kisgyereke van, nem alszik, dolgozni kell, elfárad, hogy mi a teendő. Tehát ez egy olyan alap dolog szerintem, és ez annyira hamar bárki életébe bekövetkezhet. Én látom a kisgyerekes barátaink között, hogy vannak bizony gyerekek, akik még 2-3 éves korukban sem alszanak éjszaka. Hála Istennek, az én gyerekem éjszaka alszanak.
Legalább.
Igen, igen, mert az hihetetlenül ki tud meríteni egy felnőtt ember, tehát akármennyire is fel lehet készülni, ezt a fáradtsági szintet valahogyan ki kell pihenni, és aki sohasem pihen, az borzasztó szintekre tud önmagában eljutni. Tehát tényleg meg tudja kérdőjelezni a szülőségét, hogy ezt jól csinálja. Tehát mindenféle kérdés zajlik a fejében, ugye erre idő nincs, sem megbeszélni valószínűleg senkivel, meg feldolgozni sem, és a fáradtság pedig csak tolul növekszik tovább. És
teljesen
nagyon,
más
nagyon
tudatállapotba kerül. Én emlékszem az első évre minden gyermeknél, tehát, hogy én azóta másként látok minden szülőt, tehát ez, amiről beszélsz, ez egy teljesen valós dolog. Ha az ember nem alszik, nem tudja kipihenni a fáradtságot, egy idő múlva másfajta tudatállapotban van, mert hogy ilyen a szellemünk, a pszichénk.
Meg én azt gondolom, hogy a test védi önmagát, tehát valahogyan, tehát akkor az ember elhúzódik azoktól a feladatoktól, amit amúgy kötelessége lenne, akár a gyerekkel kapcsolatban.
Vagy jó lenne.
Igen. Igen, ez nagyon érdekes dolog. Nekem ugye a gyerekekkel kapcsolatban szerencsére ez kevesebb volt, azt mondom, tehát az éjszakai pihenés viszonylag hamar megadatott, de így most az elmúlt évben a munkával kapcsolatos fáradtság az viszont igen a tetőfokát, tehát nekem ezen az oldalon merült ki, de ez nem is baj, én mondtam, hogy ilyen érdekesen van az ember élete megtervezve onnan föntről, mert én az a típus vagyok, hogy akkor vagyok képes változtatni, hogyha földig döngölnek. Tehát, hogyha
ha elérsz erre nagyon fáradt állapotba gödör aljára.
akkor talán hajlandó vagyok azt mondani, hogy másképp is lehetne csinálni, vagy fordítani kellene, de nagyon nehéz ezt mondani. Tehát én is az a típus vagyok, valahogy nevelésemből adódni, és hogy amit elkezd az ember, be kell fejezni, meg kell csinálni. Így neveltek, de köröm szakadtáig az ember, akkor is, ha már nem akarja, meg nem bírja. Ma már azért sokkal többet látok olyanokat, akik feladnak dolgokat, viszont engem meg az utolsó végig neveltek, így ez sem a legjobb kategória, vagy a kettő közöttin utol kellene
járni. Igen, én azt gondolom, hogy a kitartás az addig jó, amíg nem káros. Tehát azért azt be kell látni, hogy vannak dolgok, amik ha nem mennek, akkor bizony egy idő múlva abba kell hagyni, pont azért, hogy boldogok tudjunk maradni, vagy egészségesek. És hát ez a kötelességteljesítés halálig, ez is egy kicsit magyar mentalitás.
Igen, szerintem azért küzdenek sokan ezzel. Érdekes, hogy a környezetemben inkább ez a két variáció van, az egyik, meg a másik, aki még attól is sír, aki amikor nem történik semmi, tehát úgy az ember nehezen talál itt utat, de igen, de ez a belehalósból lehet, hogy a környezetemben több van jelen állapotban, akik így érik az életüket.
De azért szerencsére felismerted, hogy most akkor itt a megállj, és akkor nem fogsz belehalni, vagy nem kell belehalni. Hogy történtek a kivezető lépések? Mondtad, hogy nem volt egyszerű.
Nem volt egyszerű nekem. Én azt mondom, hogy szerencsés pedagógusként a nyár, mert azért mégiscsak a munkájának egy részéről felmentést kap úgy az ember, úgymond felszabadul, és akkor egy kicsit jobban ráér gondolkodni. Kicsit több ideje van önmagára, meg a család környezetében, és akkor egy picit van lehetőség más szemszögből nézni. Tehát valahogy ezt így tudnám mondani, hogy a fáradtság elmúlt, már akkor lehetett érezni napról napra, ahogy úgymond pihenik ki magát az ember, már mondjuk egy három és egy öt éves gyerek, mert igazán soha nem fogom kipihenni magam, csak ha nagyobbak lesznek.
Csak a szemléltetés miatt, hogy Erika bejött néhány nappal ezelőtt délben, a gyerekekkel leadni egy papírt, vagy amiről beszélgettünk, körülbelül fél perc alatt 50-szer hallottam azt, hogy anyu, 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 anyu. És kollégám mondta Pősz Attila, hogy az anyák soha nem felejtik el a nevüket.
Ez biztos. De van, aki még, az én gyermekem még álmában is képes kiabálni, és utána visszahasztik, és én fölülök, és várom, hogy mi lesz a kérés, de már nem volt semmi mögött, de van ilyen. Igen, tehát ő mellettük mégis azért persze pihenésnek számít, tehát ahhoz képest, amilyen megterhelés volt, pihenésnek számít a nyár, és akkor azért elgondolkodik az ember, hogy mi az, hogy is mondjam, fölbukkantam annyira a fáradtságból, hogy reálisan vissza tudtam nézni az évet, mert azért, amikor az ember benne van a gödörben, akkor az érzelmek is befolyásolják, akár haragudhat, vagy tehát akkor nem lehet jó döntés, tehát ott lent nem lehet jó döntéseket hozni, nem is lehet döntést hozni szerintem. Onnan csak föl kell gyalogolni, és amikor fönt van az ember már egy olyan szinten, hogy
kibukkan a feje.
Igen, kibukkan legalább a feje, akkor egy kicsit reálisan néz, talán akkor tud olyan döntést hozni, ami az életére vonatkozóan, tehát változást hoz. És erre csak annyit mondanék, ez nagyon érdekes, hogy így a keresztény vonulatát ennek, hogy amikor rá tudtam arra az útra lépni, ami az enyém, vagy tudtam úgy imádkozni érte, akkor azt mondta a férjem, hogy ezt nem hiszi el. Én elmondtam neki, miután így felbukkant a fejem, hogy én nézem magam, hogy ezt és ezt szeretném. Azt mondja, hogy jó, meghallgatta, és ahogy ezek a lépcsők mentek, meg ahogy így ezeket a döntések jöttek, mind teljesült, és múltkor azt mondta, hogy nem hiszem el, hát neked minden teljesült, amit kértél. És valóban mondtam, hogy nagyon jó lenne, ha jövőre mondjuk, tehát nekem ez egy álmom, hogy egy hetes órarendben tanítsunk, most úgy tanítunk, nekem ez az iskolában az egyik legnagyobb ajándék. Aztán mondtam neki, hogy a rádiót szeretném abba hagyni, de úgy, hogy én nekem
benne legyen, mint hogy benne vagy most
és
is.
Egy kicsit igen, tehát hogy ezen az oldalon picit nekem most jobb ülni. Tehát, hogy és ez is. Aztán még kaptam egy felkérést a televíziótól, ami egy nagyon sokadik, és ez is. Tehát valahogy minden úgy lépked most, ahogyan én magam belülről érzem, hogy szívesen járok rajta. És mindig meg szokott döbbenni, hogy vannak ilyen fordulópontok az életem, és ott akkor egy csomó kívánságom egymás után hirtelen valóra válik.
És azt mondják, hogy ha az ember jó döntést hoz, akkor attól kezdve az angyalok ezerrel tolják a szekerét.
Ezt nem hallottam, de megjegyzem. Ez nagyon jó. Tehát igen, tehát lehet érezni azt, mert akkor tud az ember reálisan járni, meg talán lehet, hogy valószínűleg a kéréseim sem olyan elrugaszkodottak, vagy nem az élettől, hanem egy olyan, ami az én egyensúlyomat, vagy az életem biztonságát úgy meg tudja adni, amiben tudok lenni anya, tudok lenni dolgozó, tudok lenni nő, tehát ez szerintem fontos. És sok mindennek kell lenni egy anyának, azt gondolom.
Nagyon nehéz ezt összeegyeztetni, úgyhogy beszéltük is Erikával a műsor előtt, hogy gyakran meg fogom hívni a szülőtanodába, hiszen ő nagyon régóta, ugye hát most már amióta gyerekek megszülettek, folyamatosan műveli ezt a pályát, magam is néhány éve, hogy hol van az a művészet, hogy igazából nők tudjunk maradni, boldogok tudjunk maradni, mert én azt gondolom, és ebben nagyon egyetértünk, hogy amíg nem boldog az ember, addig nem tud boldog családot nevelni. Mi a titka? Miben látod most a harmóniát, ami közeledik ebben a tanévben? rád vár, és a családodra vár. Mik a biztosítékok, hogy jó lesz? Hogy érzed? Hogy látod?
A lelki oldalát talán azt tudom mondani, hogy tehát mertem segítséget kérni Istentől. Anélkül nem működik. Tudom is, hogy nem működik, de mégis sokszor megjár az ember az utat, hogy elutasítja. Még akkor is, hogyha már hosszú évek óta mondjuk hisz Istenben. Ez nagyon furcsa dolog nekem. Mondjuk én a saját alkatomból kifolyólag sajnos érzem, hogy néha vannak nagyon mély pontok, amikor képes vagyok ilyenre. Nem sűrű, hála Istennek az életemben ez. Kell segítséget kérni, és én hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek, tervezett úton járunk, kérdés, hogy megtaláljuk ezt az utat. Vagy ha mellé siklunk, az azt hiszem, hogy sok emberrel előfordulhat, akkor vissza tudunk-e találni. Mert lehet mindig visszatalálni arra az útra. Ez talán az egyik biztosíték, hogyha ezt az irányt tudnám tartani, meg nagyon igyekezni fogok, akkor sokat nem ronthat az ember, hogyha ott tud maradni.
Szabadat ne felejtsd, a pozitív utakról és a tervekről, hogy hogyan tervezed ezt az évet, a pihenést, hiszen az volt, amiben a legnagyobb hiányt szenvedtél. Erről fogjuk az 5. beszélgetés blokkunkat. Hallgatóink maradjanak velünk, zene után visszatérünk, mert ugye a jó utakról is sokat kell beszélni.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió bizalom hangján köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Mészáros Erikával beszélgetünk arról, hogy váltott az életében egy kicsit, mert hogy túl nehéz volt az az út, amit bevállalt, és hát nem szégyen az bevallani, hogy ez nem jó, hanem valami más felé megyünk. A gödör aljáig eljutott szellemi fizikai fáradtságban, és meg tudott fordulni, és akár ez a döntés, hogy például a Halas Rádióban nem műsorvezetőként, hanem esetleg kötetlenebb funkcióban fogsz részt venni. Mik azok a pontok, amin változtatni fogsz, hogy az életed boldogabb legyen?
Azt gondolom, hogy eleve ez az év már adott, egy kicsit adottabb ez a pihentebb rész, és az nagyon sok mindent segít. Majd elmondom, hogy én egyébként hogy tervezem az életemet, meg hogy mennek a napjaim. De ha már a rádió nincsen, illetve most pont ugye második osztályt tanítok, tehát mondtam, és bementem, és hazajöttem, és nem fáradtam el. Tehát ugye hihetetlen nagy különbség van egy ismert csapattal, már olyan gyerekekkel, akivel egy évet összeszokik az ember, dolgozik, egészen már, tehát elmondhatatlan. Itt más dolgokat kell most megmozgatni, most a kreativitást, a készülést, a gondolkodást, tehát nem a fizikai fáradtságom lesz leterhelve. Nekem ugye azért volt nehéz ez a tavalyi év, mert nagyon hasonló korosztály volt az én gyerekeim és a munkahelyem, és amikor az ember 1-24 órában majdhogy nem ugyanazt kell, hogy csinálja, ettől fárasztóbbat nem tudok. Mert mondtam, aki az irodából elmegy a gyerekeért, az tud váltani, mert más csinált egész nap. Na most én gyerekektől mentem a gyerekeimért.
Gyerekvisításba.
Bevallom őszintén, sokszor mondtam, hogy ne sikítsatok, mert nem bírom hallgatni. Tehát, hogy tényleg, tehát ez a fizikai fáradtságnak vannak stációi, ami már tényleg...
Meg szellemi is, mert az gondolom, hogy ez totális.
Az vonja magával. Tehát, hogy ez már adott ebben az évben, hogy ez már könnyebb. Tehát ez egyértelmű. Most, ami nekem nagy boldogság még, és ezt szintén gyereke válogatja, hogy hogyan kapjuk, az én gyerekeim nehezen maradtak ott az óvodába. Annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy nagyon jó kollégák foglalkoznak velük, és ismerem őket, és nagyon-nagyon szeretettel, odafigyeléssel nehezen váltak le anyáról. És ez nekem nagy fájdalom. Tehát az előző évben sokszor mentem dolgozni, úgyhogy sírtnak, és ettől rosszabbat, tehát egy anya, ez csak azt tudja, aki így vált el a gyermekét, hogy el kell mennem, pedig lehetnék vele, és mégis mást kell csinálnom. Tehát már idén, ma reggel már mosolyogva hagytak ott, és ezt nem lehet, lehet elmondani a különbséget. Tehát már ezektől felszabadok, és ez már akkora lökést ad, már ez. Ugye ezen kívül én az a típusú ember vagyok, hogy ugye beosztom magamnak a feladatokat. Most az előző évben ezt úgy kellett nézni, hogy még 6 volt előttem, és az utolsónál hullogtam. Most egész jól állok, mert hogyha a házi munkát meg mindent előre nézek, most 2 dologgal vagyok elmaradva. Tehát ez egy
olyan, nagy ugrás.
Az egy kezemben meg lehet számolni, komolyan. Tehát ez egy barát, és hogyha én mondjuk tudok tehát eleget pihenni, tehát mondjuk azt mondom, hogy nem is tudom, talán 7-8 óra alvás az nagyon jó, hogyha 2 nap megalszom a 7-8 órát, akkor egyszer így be lehet rakni a napi rendembe egy 5 órás alvás, és akkor egy éjszakai munkával be tudok érni dolgokat. De most, hogyha ez például, hogyha egy jó könyv akad a kezembe, akkor azt elolvasom. Tehát utolsó vérig az is, tehát abban is ilyen típus vagyok, hogy akkor hajnal 2-ig, amíg az utolsó oldal nem volt.
És akkor most lesz időd olvasni?
Igen, hogyha kipihennem magam, akkor nekem valamit csinálni kell, mert egyszer nem tudok a fenekemen maradni. Ez egy kicsit ilyen beteges.
De... teljesen természetes.
De így van, tehát hogyha a házi munka minden rendben van, akkor valami kell még. Hát a másik nagy szerelem nekem a varrógép, tehát arra az előző évben nagyon kevés időm volt, hát a foltvarrás nagyon kicsiben üzöm még, de nagyon szeretem csinálni. Csöndben, monotonon alkotni valami szépet, és utána nézni, hogy kész. Tehát ez olyan boldogságot ad, nekem ez ami boldogságot ad, tehát remélem, hogy ebben az évben egy picivel több időm lesz rá. És egyelőre úgy már ez is elég ahhoz, hogy másképp tervezhetem ezt az évet. Tehát, hogyha a fáradtsági szintek így úgymond optimalizálódnak, akkor az ember jobban tudja megtervezni a hétköznapjait, és az már nagyon más.
Tehát akkor nem szégyen, hogyha az ember szakít időt arra, hogy boldog legyen, kipihent és kiegyensúlyozott. Mit gondolsz, hogy fog ez hatni a családra?
Én azt gondolom, hogy jól. A gyerekeim, tehát nagyon sokat gondolkodok a gyerekeim, mert egy pedagógus muszáj, tehát én mondtam.
Szakmai ártalom.
Ezzel nincs mit csinálni, szegények hátrányos helyzetű pedagógus gyerekei, de hát ezzel nincs mit tenni. És volt egy nagyon kedves kollégám, aki azt mondta, hogy a gyerekeim mindig azt vágták a fejéhez, hogy anya, hozzánk már nincs türelmed. Annyiszor gondolkodok ezen a mondaton, hogy hogyan beszélek a gyerekeimmel, és hogyha nem vagyok hullafáradt, akkor képes vagyok azért arra is figyelni, hogy én hogyan beszélek a gyerekeimmel, és hogy megpróbálom azt, hogy átváltani az ő szemükre, az ő szívükre, hogy úgy nézem a világot, ahogy ők, és hogy ne mondják ezt nekem. Persze ez egy nagyon visszás dolog, mert azért, hogyha egész nap oda vannak az óvodában 8-tól 4-ig, akkor képesek olyasmiket kicsikarni, vagy kizsarolni, ami túlmegy azon, amit az ember egyébként megengedne. Tehát valahogy e között kell megtalálni ezt az optimálisat, hogy amit még az anyaságomból adok, de a nevelés rovására ne menjen. Szerintem ez egy őrült nehéz feladat, én ezzel szoktam gondolkodni.
Hát az egyensúly, az egész életünk egyfajta egyensúly, mint a főzés. Sokat raksz a sóból keveset, tehát ugye mikor finom, ha egyensúlyban.
Így van, és akkor én szerintem azért, tehát magamon észreveszem, hogy tehát most érzem magam, hogy azért több egy kicsit hozzájuk a türelmem, tehát hogy nem fogok annyit, hát kiabálni is, azért egy 3 és 1-5 éves tudja egymást gyűrni, nem csak hangban, fizikailag is, tehát ez néha az embernek szüksége van arra, hogy oda mondjon dolgokat, vagy csöndben maradjon, tehát hogy egy picit lehet, hogy jobban kordába fogom tudni őket tartani, kevesebb erőfeszítéssel és kevesebb sárkánykodással. Én azt mondtam, hogy tavaly sárkány voltam, tehát nem tudom, mert sárkány lettem.
Erika, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hogy ilyen őszintén megosztottad ezeket a tapasztalataidat. Hát én nagyon kívánom, hogy legyél boldog, merjél boldog lenni, mint ahogy mertél dönteni, és mertél lépni ezekbe az irányokba, és hogy ez a boldogság sugározzon keresztül a családodon, és hát a diákjaidon. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.